Folytatjuk is az Autorádiót itt a Szabad Esésben. Velünk van továbbra is Szentkuti Ákos, Szabó Bence és Vihari Balázs, a Renault kommunikációs vezetője. És akkor az előbb itt Ákos nagyon felkészülten elkezdted sorolni azokat a márkákat, akik megmutatják magukat a Genfi autószalonon, milyen típusokkal. Kicsit talán jobban is belementél abba,
hogy melyik
mit tud. Melyikről lehet föltölteni egy, nem tudom, hűtőtáskát, vagy mire mondtál?
Egy adást.
Egy adást? Az adást azt még az én 25 éves BMW-ből is
fel lehet tölteni.
Na, szóval. Bence, az teljesen. Bence-t elengedtük.
Szóval, de hogy is itt vagyok továbbra is.
Jó van, meg vagy. Szóval én azt azért rátérnék erre az év autójár témára, de persze mielőtt ez megtörténik, azért vegyük még végig azt, hogy milyen márkák, és hogy miért.
És akik nem hoztak új autót?
Hát,
most pont azt beszéltük, hogy az előbb a Renault 5 volt az egyetlen olyan autó, ami fontos újdonság és kimaradt. De hogy ezen kívül a többi gyártó olyan vadonatúj autót nem hozott, ami igazán említése méltó lenne.
Hát nem. Ez a Renault volt egyébként az érdekes dolog, szóval értem én, hogy kellenek ilyen kis autók, és azt is értem, hogy azért ez a retrolázis visszajön, szóval a régi Renault
retrofuturizmusnak hívja a Renault, egyébként a Ford is már előtte egyszer jó néhány évvel ezelőtt ezt a retrofuturizmus, de borzasztó találó.
A Ford egyébként az melyik előtte?
Hát én már nem tudom, hogy melyikre mondták.
T-modell.
Melyikre aggatták ezt a jelzőt, de tök jól leírja azt, amit ezek az autók jelentenek.
Mm. Igen, csak ugye ez baromi érdekes, hogy ez vagy bejön, vagy nem. Tehát nyilván
ez kb. Nekünk Mini szól, akik a
az bejön. Igen. De egy Volkswagen New Beetle nem jött be?
Hát az nem.
Még Amerikában se annyira
bár még... Egy Fiat 500 bejött, de nekünk a Twingo nem jött be?
Igen, ugyanaz. Mm. Igen. Igen. Igen.
Pedig ha valami a Twingo egy sikerszéria volt valaha, és amikor a Fiat 500 hullámára megpróbálta rádobni a Renault csoport az új Twingót, az nem jött be.
Hát na jó, de azért legyünk igazságosak, az eredeti Twingo, a régi Twingo, az egy nagyon formabontó forma volt. Szóval ez olyan volt, hogy azt mondtuk rá, hogy ez meg fel lehetett ismerni. Én most nem tudnám fölidézni. Már bocsánat, de hogy tényleg én nem tudnám úgy felidézni, hogy milyen. Még az említett márkáknál, és az egy kérdés ugye itt, hogy ennél a Renault-nél mi lesz, mert azt viszont
mert azért az sokkal inkább hasonlít
fel a Renault-re.
Igen, a régi Twingo-ra, ami ugye a Smart-tal közös alapokon volt, még igen. A négyüléses, négy ajtós Smart-tal
közös alapokon. Meg ez a mi gyerekkorunkban, szerintem mindannyiunk gyerekkorában azért az jelentősen ott volt. Most nem a Bencére néztem, leginkább.
De az Ákos is fiatalabb.
Igen.
Még nálam az, is.
A Kocsa Balázsra nézek, szóval
maradtatok sajnos.
Ebben a csatában mi ketten.
Kiestünk a játékból, Bence.
Igen. Szóval, hogy azért a gyerekkorunknak ez egy nagyon fontos szereplője volt, hát szerintem mindannyiunknak.
Magyarország, tehát ugye a szűkös nyugati autóválaszték annak idején Magyarországon azért a Renault 5-öt tartalmazta.
Igen.
És aki egy kicsit is követte az autósportot, ugye azért a Renault 5 Rallycon, ugyanúgy, mint ugye az Alpine, itt azért szerepelt, úgyhogy ez az ismertebb modellek közül való, és érdekes azért valahol mindenkinek volt legalább egy ismerőse, akinek volt egy Renault-os,
vagy egy Mazda 323-asa.
Vagy egy Dacia 1310 TLX-e.
Ha láttad, nyugati autójuk van a izéknek. Láttad?
Hogy is
van? Ezt visszakérdez, nem hiszem el. Oké.
Beszéljünk az év autójáról.
Hát Japán, hát az tök keletre van.
Igen.
Az nem is nyugat.
Ezért zavartál össze vele. Egy nagyon picit ezért zavartál össze. Csak tudom.
De egyébként az a vicces, tök igazad a Rákos, de az édes, hogy minden nyugati autó volt, ami nem Moszkvics, vagy Trabant, vagy Wartburg, minden nyugati autó volt.
Még a Dél-Korea is, akkor is nyugati.
Igen. Igazából valahol előbb-utóbb minden nyugati lesz, nem? Előbb-utóbb odaérsz nyugat fele is. Na jó, ezt szerintem most itt rekesszük be. Lényeg, márkák.
Melyikek?
Ne veszítsük el a fókuszt. Hát ahol tartottunk az előbb.
Hát azt, de azt most engedtük el?
Most engedtük el, mert a Lucid 2 éves, és azt mondta az Ákos, amivel tökre egyet tudunk érteni, hogy egyedül a Renault 5-ös volt az, ami említésre méltó az újdonság közül. Okay. Ellenben, amiért a Balázs is itt van most velünk, a rangos díjat elnyert Scenic E-Tech.
Last is the best.
Ami, hogy most akkor rangos-e vagy nem rangos, erről is lehet beszélgetni. Igen.
Hát azért gondolnám én rangosnak, mert hogy ugye most a Car of the Year az év autója lett a Scenic E-Tech, és az elmúlt 18 évben mindössze 3-szor volt évautója díj aspiráns modellje a márkának, és ezért is előlegezzük meg, hogy ez mekkora nagy dolog most a Renault-nál. és hogy 2006-ban nyert utoljára a Clio, utána 13-ban és 2020-ban volt shortlistes Renault modell, szintén a Clio, és 2022-ben a Megane E-Tech volt még shortlistes, de messze nem dobogós, ha jól emlékszem, bár javíts ki, hogyha tévedek, akkor második lett.
Meg 19-ben az Alpine, ha amennyiben ez...
Amennyiben cégcsoport szinten számít, nézzük. Igen. De hogy a tavalyi évre picit így visszautalva, hogy igencsak nagy meglepetést okozott a Jeep Avenger, aki megnyerte ezt a díjat, és ennek fényében, meg az idei top 7 fényében mennyire meglepő az a tény, hogy a Scenic E-Tech lett az év autója ebben a mezőnyben. És ugye
a tavalyi Jeep Avenger az szerintem egyrészt egy ilyen tisztelgő fejbiccentés volt a Stellantisnak a kísérletei felé. Azt mondhatom, hogy mi házon belül nem nagyon örültünk, de nem csodálkoztunk. Tehát olyan munkát tett bele minden ország és maga a központ is ebbe az autóba, egészen a tervezéstől a végső tesztekig, hogy úgy voltunk vele, hogy ha ez nem, akkor nem tudjuk, hogy mi.
De hogyha azt mondod, hogy ez nem, hát nézzünk egy pár kiragadott modellt a top 7-ből. BYD Seal, Volvo
X... Ami az első kínai autó a top 7-ben.
Igen. Volvo EX30. Toyota CHR sem egy sikertelen modellnek mondható. Peugeot 3008, Kia EV9, BMW 5, ezek talán a Kia EV9 nem volt egy sikermodell, igen, még azért, Amerikában sem.
Azért azt kell mondjam, hogy az utóbbi évek legerősebb top 7-je van itt.
Igen.
Tehát látunk egy nagy utazó erre autót, egy tök britka dolgot már, hogy egy rendes limuzin, egy ilyen régi vágású németes limuzin, látunk egy kínai autót, szóval, hogy itt azért voltak újdonságok.
És azért az kiszámított arra, nyilván ez egyfajta mezőny, hogy a BMW és a Renault fejfej mellett halad végig.
Meg második lett a BMW végül, igen.
És igazából azért az utolsó 2-3 országig egy kérdéses volt, hogy melyik fog nyerni.
Valójában egyébként nyilván nem arról van szó, hogy most nettóba jobb autó lenne egyik a másiknál, hiszen ez egy nagyon erősen szubjektív újságírói díj, amit a mindenféle ilyen innováció, árértékarány és egyéb szempontok alapján döntenek el teljesen hasraütésszerűen, mert van egy indoklás a pontozás mögött, de hogy itt nem arról van szó, hogy az egyik autó az nettóba jobb a másiknál, csak hogy éppen egy erősebb ajánlat, vagy több újdonság van benne, szóval ilyen szempontból így nehéz ezt fejfej mellé tenni.
De egyébként most arra jut eszembe, hogy az újságíró, vagy autós újságírói szakmában ez még mindig egy ilyen fedhetetlen szervezetként tartják számon?
Én nem tudom, hogy az volt-e valamikor.
Nem volt az?
Nem tudom. Ugye ez egy nagyon...
Ha nem volt ez, akkor miért nem az volt?
A Koti mindig az volt. Tehát a Koti nagyon transzparens, és azt azért meg kell hagyni, hogy a Koti farvizén indultak olyan díjak, amiknek egy része fennmaradt, egy része nem maradt fönn, ami valóban olyan volt, mint a 2000-es évek elején az év honlapja, hogyha befizetted magad, akkor nyitottak neked egy kategóriát.
Aha.
De a Koti pontrendszere, a Kotinak eleve az alapszervezettsége, bár erről nekem nem tisztem beszélni, de azért ezt tudom, hogy mindent az újságírók, vagy az őket foglalkoztató médium saját maga fizet a tesztekre, az útvonalat, mindent, tehát nem is fogadhatják
el.
Nem
fogadhatnak el semmiféle
tőlünk, ilyen. Egyáltalán egy repényet nem fogadhatnak el tőlünk egy ilyen tesztre. Nemhogy ennél többet. Úgyhogy ebből a szempontból ez én azt gondolom, hogy feltehetetlen. Amit Ákos mondott, inkább én azt emelem ki, hogy van egy jól meghatározott és mindenkire rárakott kritériumrendszer, amit figyelniük kell, és mindenki ezt saját maga, saját szubjektumaival bekombinálja. Egyébként érdekes volt, hogy most nyilván mind a 22 ország szavazatát nem tudom felidézni fejből, de egy olyan országra emlékszem, aki például a BYD-t konkrétan megszavazta.
Uh-huh. Igen, azért annyival valójában pontosítanám a dolgot, hogy a fedhetetlenség az tényleg egyértelmű, tehát volt például egy olyan eset, hogy egy influencer lányt felvettek a zsűribe, és a bizottság egy idő után kitiltotta ezt a lányt ebből a hát zsűrizségből. Méghozzá azért, mert ugye az Instagramon egy bizonyos márka felé húzó posztjait látták, és úgy gondolták, hogy ez nem illik be az ő renoméjukba, és ez egy szerintem mindenképpen becsületre méltó dolog. Inkább csak az volt mindig a kritika az újságírók felől, hogy hogy nem mindig átlátható az, hogy a különféle zsűritagok azok hogyan és miként szavaznak. Hiába írják meg, hiába hiába van erről egy nagyon pontos levezetés. Mindig is ez volt, hogy hát, hogy a latin országokból lévő szavazók azok a latin autók felé mennek, a németesek felé. Inkább ez volt a baj szerintem, nem az, hogy bármilyen lefizetés vagy korrupció
állna a háttérben. Ez egyébként most is így, ez egyértelműen látszott, hogy amikor a francia zsűri pontjai voltak, akkor nyilván a Szenik kivert a kijelzőt, vagy a vetítővásznot. Tehát ez a része egyértelmű volt.
Szóval egyáltalán nem mindegy, hogy ezt a feltehetetlenséget ezt etikailag vagy szakmailag nézzük, mert az nagyon nem mindegy.
Folytassuk már szerintem a beszélgetést a kocsiról. Itt most megvártam, mindenki elmondja a véleményét a fedhetetlenségről, meg a erkölcsi és morális hozzáállását.
Az ilyen díjaknak. Fogadjuk el, egy fedhetetlen zsíri megszavazta.
Szavazzuk meg!
Jól elővezettük ennek az autónak az évautója díjat, de igazából akkor mindegy is, hogy beszéljünk a díjról, vagy sem, beszéljünk az autóról magáról. Itt van előttem a képe. Szóval ez a Renault Scenic E-Tech Electric. Szóval ez egy teljesen 100%-ig elektromos autó. Az első dolog, ami eszembe jut, ha visszagondolok megint nem a gyerekkoromra, de mondjuk a fiatal felnőtt koromra, a Scenic, az megint csak egy formabontó dolog volt, az egyterűek küszöbén, amikor megjelentek ezek a kicsit nem is túl nagy, nem is kicsi autók, de azért mégis ilyen izgalmas, meg napfénytető, meg nem tudom. Szóval az egy optimális családi autónak tűnt, és akkor most itt van egy autó, ami gyakorlatilag egy SUV. Szóval itt van előttem egy nem egy trendsetter, mint amilyen volt, nem lehet mindig trendsetternek lenni, de itt van egy SUV. Mégis kivívta ezt a díjat, és engem az érdekel, hogy miért kapta meg ezt az évautója díjat, mi az, amivel többet tud, hatótáv, tölthetőség, kényelem, árérték, funkció, arány, ergonómia, teljesítmény, amiről szerintem egy elektromos autó esetében beszéljünk 20-ad rangon, mert a teljesítmény nem azért vesz valaki elektromos autót, hogy szágúdozzon vele, persze sokan félreértik ezt, de igazából az elektromos autó az pont a fenntartható közlekedésről szól, ami nem az, hogy nyomod üveghangon.
Akik az elektromos autók irányában mondjuk, hogy fanyarognak, mondjuk ez nem egy értékítélet, de akik szeretnének valamit felrón az elektromos autózásnak, ők sokszor azt mondják, hogy először is ez uniformizálja az autózási élményét, tehát nem lesz lelke személyisége egy autónak, hiszen az elektromotor. Igen, meg az elektromotornak a nyomatéggörbé, ez mindenkinél körbe ugyanúgy épül föl, tehát ez, és egy zárójelet hadd nyissak, ugye az Alpine-nak most jön majd ki az első elektromos modellje, ahol tudjuk például, hogy a mérnökök nagy energiát fordítanak arra, hogy a nyomatéggörbe az a gázpedál lenyomásával együtt épüljön fel, tehát a visszajelzés, amit az ember a fenekén érez majd az ülésben nyomódva, az inkább sportautós legyen, de ez nem is ide tartozik, tehát az uniformizált vezetési élmény mellett kell valami olyasmit nyújtani, ami megragadja a figyelmet, és azért a Scenic, ahogy te is mondtad, egyrészt trendsetter volt, ugye az Espace után a második, és az elérhető egyterű volt ezen a piacon. Másrészt azok az okos megoldások tették népszerűvé, amik valódi családi autóként tudták őt elhelyezni mindenkinek az életében, és azon túl, hogy a technikai megoldások ebben egészen parádésak, ebben az autóban valóban egy-két olyan okos, apró trükk is helyet kapott, amitől újra egy érezheti valaki ezt egy családi autónak, mint ahogy az is. Hatalmas csomagtérrel, egy relatíve nagy hatótávval, ugye itt beszélgethetünk szabvány, meg nem szabvány szerinti hatótávról, de ugye a szabványosított hatótávja az a nagyobbik, akkor 650 km, ez autópályán valós tempóval egyébként a 370 kilométert tud, viszont ez nem a Himi-Humi kamion mögött 90-nel menő hatótáv,
lehúzott ablak.
Igen, tehát ez abszolút ezt tudja, és az, hogy ez fél óra alatt két órányi autópályatempót lehet beletölteni, ez ugye a híres magyar mértékegység, az innen Horvátország vonatkozásában is azt lehet mondani, hogy azért ez megállja a helyét.
Beszéljünk egy picit a műszerfal ergonómiájáról. Előttem van, és egy picit először azt hittem, hogy rossz helyre kattintottam, olyan, mint egy kamionnak a műszerfala. Igen. Ezt jól látom, igaz? Tehát, hogy van egy ilyen elnyújtott, mint a portré alakban, most ilyen fotósként beszélek, tehát, hogy a portré alakban van a kijelző.
A középső.
Ugye a középső kijelző elnyújtva, és akkor így valahogy így köréd épül az egész.
És tájkép alakban a kormány mögötti.
Így van, így van, így van, így van, igen. De ezt ti is így mondjátok akkor, nem?
Nem, csak én is fotózom.
Meg oda szolidálsz velem. Köszi.
Akkor mi kimenjünk Lákossal?
Hát igen, ez már második, ilyen volt. Ugye még van 5 perc ebből a részből, úgyhogy szerintem nyugodtan maradjatok. Szóval van ez az ergonómia, amiben valahogy érzek valami különbséget a többihez képest. Ezt például szempontként vizsgálták-e, amikor ezt a díjat megkapta az autó?
Hogy ezt vizsgálták-e, azt nem tudom. Azt viszont igen, hogy ugye az autóinknak a belső tere egy ideje nagyjából ugyanarra az alapra épül, és ez a fajta belső tér, ami egy újra tervezett ilyen infotainment rendszer, meg annak a mindenféle megjelenése, az visszamenőleg is meg fog érkezni az elektromos és az új hibrid modellekre. Úgyhogy ez folyamatosan, ha van előnye ennek az elektromos, meg folyamatosan konnektált autózásnak, akkor az, hogy ezek a fajta változások, ezek minden autóra installálhatók gyakorlatilag fájdalommentesen.
Van még időnk egy ilyen záró kérdésre?
Hogyne lenne.
Csak azért, mert most azért kivesésztük
a... Ha nem lenne, az látnád rajtam.
Gyöngyezd le a homlokod.
De nem. Durább.
Vagy mutogatnád vehemensen a tévetőt.
Így.
Szóval csak így most kivesézve kicsit a modellt, általánosan, mint Renault-s kommunikációs szakembert kérdeznénk tőled, hogy általánosan a márkának ez ilyen mekkora önbizalom fröccs volt ez a díj, mert azért ez egy jelentős díj ebben a szakmában. Csomó olyan vásárlóról tudni, aki csak azért vesz meg egy autót, mert az kapta a Koti díjat. És hogy révi, hogy ez egy
jelentős... Találkoztál ilyen vásárlóval egyébként?
Hallottam csak.
Tehát van egy ismerős,
egy haveron kérdezi, hogy ki nyert a Kotit.
Ugye ez egy elektromos autó, és hogyha volt a shortlisten is kínai autó, és hogyha elektromos autóról beszélünk itt a műsorban, is sokszor felmerül, óhatatlanul is előkerül az európai gyártókat konstans próbára tévő keleti nyomás, és hogy a Renault, meg úgy általánosságban az európai autóipar most ezzel a díjjal a zsebében, a Renault, hogyan próbálja felvenni a harcot az egyre növekvő kínai presszióval?
Nem tudom, hogy felveszi-e egyáltalán a harcot, vagy úgy gondolja, hogy van mindenkinek hely a piacon. A független a Szeniktől, beszéltünk itt műsoron kívül a narratíva váltásról, ami az autóipar, az európai autóipart érinti, és úgy tűnik, hogy a 2035-ös teljes átállásra vonatkozó radikális hangok pillanatnyilag háttérbe szorulnak. Már senki nem emlegeti azt, vagy a legtöbben nem emlegetik azt, hogy eminensként minél gyorsan kipucoljuk a belső égésű vagy arra épülő motorokat. Nálunk is egyébként megmarad a hibrid. Tehát a hibrid alá egyelőre úgy tűnik, hogy nem fogunk menni. Hogy milyen érzésekre játszanak rá az autógyárak, az európaiak, ideértve a Renault is, azt nem tudom. A nap végén egyébként a zsebek is dönteni fognak, vagy akinek mennyi pénze van az autóra. Mm-hmm. Egyrészt, másrészt meg ugye a Dacia példáját tudom felhozni, ami 2004-ben azért egy olyan közegbe érkezett be Magyarországra, ami hát nem volt barátinak mondható.
Volt honnan felhozni.
Igen, és ebben egyébként nagyon-nagyon-nagyon korán a Total Car volt az első, aki mellénk állt, és értették, hogy mire célzunk a Dacia-val kapcsolatban. De a Dacia-nak is az lett azt csinálta meg az utat, amikor valakinek lett egy szomszédja, aki megvette egy Dacia-t, át lehetett menni, meg lehetett nézni, hogyha neki nem fáj, lehet, hogy nekem sem fáj, és a kínai autók ennél azért sokkal előrébb indulnak ebben a versenyben.
Viszont ez a kínai offenzíva, ez egyértelműen árversenyt is hozhat, tehát hogy itt sok gyártó inkább offenzíva. Azon gondolkozik, hogy most akkor utána menjünk-e annak az offenzívának, amit a Tesla meg a kínaiak csinálnak, vagy nem, és ilyen szempontból szerintem a Renault most elég erős ajánlatokat tett le az asztalra, mert ez a Renault 5 is 25 ezer euró körül lesz, azt hiszem.
10 millió alatt.
Igen, az nem tűnik egy felfoghatatlan összegnek a mai új autópiacon, sőt.
Hát ugye kérdés, ez nekem ez mindig az a kérdés ilyenkor, hogy újonnan ugye egyrészt ki a célcsoport, és hogy ez a cél, mert ez egy fiatalos autó, ami mit tudom én, egy 30 egy néhány éves embernek el tudom képzelni, de hogy ma vagyunk-e olyan helyzetben, hogy egy 30 éves ember kiadjon 10 millió forintot, de nyilván most nem most megyünk bele, meg ez a kérdés igazából az autógyártás nem fogja gondolom befolyásolni, de De, na, szóval, hogy maga itt szerintem ennél a Renault 5-ösnél, ha már csak egy, még egy záró gondolat, itt maga a nosztalgia érzés, az valóban egy erős faktor.
Igen, meg ugye a Renault 5-össel együtt, és ez itt az idő erre nem lesz elég, de a Renault 5-ös hoz magával egy-két olyan technológiát is, amivel konkrétan pénzt lehet majd keresni. Ez ugye Magyarországon ebben a pillanatban nem elérhető, de a hálózati áram visszatáplálással a Franciaországban már a villanyautózásnak amúgy sem túl magas költsége, nagyjából még így is a felére csökkenthető. És ezek lesznek azok a hozadékok, amik miatt könnyen lehet, hogy ezt fogják választani.
Uraim, konkludálunk egy nagyon gyorsat, nagyon köszönöm minden jótoknak a részvételt, azt, hogy fontos autóügyi hírekről beszélgethettünk. És Bence?
Igazából csak
mész az autó a lehetőség. Jó. Kimész Genfbe még? Ugye harmadikáig, ezt nem mondtuk
ezek
el, hogy...
Ezek után így, hogy gyakorlatilag folyamatosan károgtunk, hogy mennyire
nem
rossz.
Nem károgtunk, de hogy is nem károgtunk. Tehát még... Jó, én egyébként gyerekkorom mindig vágytam arra, hogy egyszer kimehessek a Genfi autószalonra.
Amúgy én is. Én nagy vágyam volt, de megvárom, amíg újra a régi fényében ragyog. Akkor megyek majd csak újra,
hoppá, nem amikor... Ha más nem,
4,5 márka lesz kint.
Ha más nem, akkor meg ti voltatok, Balázs, az utolsó nagyon ismert márka, akik kint voltak. Igen. A Genfi autószalonon. Az se rossz.
Egyébként van márkám eladó, nem kell valakinek?
Hogy váltják most a...
Móném, keletném.
A Genfi márkát?
Igen. Róka van rajta, ugye? Na, jól van. Köszönöm szépen, hogy itt jártatok már nálunk.
Sziasztok!
Sziasztok!
Szervusztok! Vihari Balázsdal, a Renault Magyarország kommunikációs vezetőjével, Szentkuti Ákossal, a Total Car szerkesztő újságírójával és Szabó Bencével alkottuk ezt a négyest ma este. Köszönjük szépen az Autórádió kedvelőinek figyelmét, és nagyon remélem, hogy még maradtok.